Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén 105. Zsoltárunkat énekeljük, 105. Zsoltárunknak az első versét. Kérem, hogy arcmaszkunkat vegyük föl, ha valaki esetleg nem volna, és egész Isten tisztelet alatt tartsuk is azt magunkon. 105. Zsoltárunk első versét énekeljük. Foglaljunk helyet és 162. számú dicséretünk éneklésével magasztaljuk tovább a mi Urunkat, 162. számú énekünk első 4 versének éneklésével. A 162. számú dicséret első verse így kezdődik: Imbé jöttünk nagy örömben, felséges Isten! A mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Az élő Istennek igéjét olvasom a Máté evangéliumából, az evangélium 19. részéből az első 6 igeverset. És lőn, mikor elvégezte Jézus e beszédeket, elméne Galileából, és ment Judeának határába a Jordánon túl. És követte őt nagy sokaság, és meggyógyította ott őket. És hozzámentek a farizeusok, kísértvén őt mondván, szabad-e az embernek az ő feleségét akármi okért elbocsájtani? Ő pedig felelvén mondta, nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfiúvá és asszonnyá teremté őket? És ezt mondta, annak okáért elhagyja a férfiú atyát és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Úgy, hogy többé nem kettő, hanem egy test. Amit azért az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza. Amen. Isten az ő igéjében szólal meg, és szólít meg bennünket, és azt várja, hogy feleljünk. Jertek megszólítására feleletképpen hajtsuk meg fejünket, csendesedjünk el, és könyörögjünk, imádkozzunk együtt. Eképpen. Szerető mennyei édesatyánk, dicsőítünk és áldunk, hogy újra házadban lehetünk. Magasztalunk, hogy a mögöttünk hagyott nehéz időszakban megóvtad életünket. Hálásak vagyunk azért is, hogy a járvány sújtotta hónapok alatt is kaptunk lelki táplálékot, hogy szólhatott hozzánk életet munkáló igéd. Édesatyánk, kiáltunk most gyászoló, emlékező testvéreinkért, azokért, akik szomorú szívvel hallgatják ezt a mai Isten tiszteletet. Kérünk Jézusunk vígaszt és benned való megnyugvást számukra. Eléd hozzuk betegeinket is, kérve, hogy adj nekik időt, beléd vetett, soha el nem múló reménységet, és a kedves előtted akkor megerősödést, gyógyulást. Hívunk Szentlélek Úristen kérve, hogy látogasd meg azokat, akik otthon hallgatják ezt a mai ünnepi Isten tiszteletet, és jöjj el közénk is, szent lelked által kérünk. Amen. Szeretett testvéreim, az igehirdetés meghallására készülve 164. számú énekünk első versét keressük ki, és énekeljük így fennállva. 164. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Az igehirdetés alapigéjét János evangéliumából olvasom, az evangélium 13. részéből, a 34. és 35. igeversekből. Jézus Krisztus mondja, új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Amen. Foglaljunk helyet. Imbé jöttünk nagy örömben, felséges Isten, a te szentidnek gyülekezetibe, a te templomodba, felséges Atya Isten. Énekeltük néhány perccel ezelőtt a szép ősi református éneket nagy örömmel, és valóban 3 hónapnyi kényszerszünet után és bezárkózás után mától ismét együtt lehetünk Isten házában. Hála és dicsőség érte Istenünknek. Kedves testvérek, a mai ünnepi Isten tiszteletünk egyben a házasság hetének kezdetére is esik. Ez a kezdeményezés Angliából indult el, közel 2 évtizede, és minden esztendő februárjának első felében egy héten át a házasság és család fontosságára akarja ráirányítani az emberek figyelmét szerte ezen a világon. Azt gondolom, hogy hálásak lehetünk azért, hogy ez a mozgalom él, és az üzeneteit eljuttathatja a nyugati világ társadalmai számára. Csak halkan jegyzem meg, hogy évszázadok hosszú során nem volt arra szükség, hogy a keresztény identitású közösség vagy közösségek, körök propagálják a házasság és család jelentőségét, mert ez mindenki számára nyilvánvaló, egyértelmű volt. Ez a fajta természetes létmód. Ez volt a norma. Kedves testvéreim, abból a bibliai igazságból szükséges elindulnunk, hogy a házasságot, az egy férfi és egy nő életre szóló szövetségét Isten akarta, rendelte el és szerezte. Miután Isten látta, hogy az embernek nem jó egyedül, Ádám mellé megteremtette, megalkotta Évát. Ezt olvassuk a nő megalkotása után. Annak okáért elhagyja a férfiú az ő atyát és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Ők ketten, a férfi ember és asszony ember együtt az ember. Isten eredeti akarata az volt, hogy felbonthatatlan legyen férfi és nő házassága, amit az ige így fejez ki, lesznek ketten egy testé. Újszövetségi alapigénkben pedig Jézus Krisztus ki is mondja, amit Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza. Mi hát a házasság? A házasság szeretett szövetség férfi és nő között, amelyet Isten szerzett, és amely az egyik fél haláláig tart. Ez az életforma férfi és nő között Isten akarata a mi javunkra. Ezt az életközösséget a Teremtő áthatja meg gyermekekkel, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet, olvassuk, miután megáldja Isten Ádámot és Évát, az ő házasságukat. Aztán folytatva az egymózesi beszámolót arról hallunk, hogy megjelenik egy idegen az édenkertben. Egy idegen, aki megtámadta először az ember Istennel való közösségét, és aztán megtámadta az ember házasságát. Ádám és Éva házasságát. A Szentírásból kiderül, hogy az ördög célja az, hogy szétválassza azt, amit Isten egybe szerkesztett. A Szentírás beszámolójából kiderül, hogy a gonosz azt akarja, hogy amit Isten egybe rak, egybe olvaszt, egybe szerkeszt, azt ő szétválassza. Tönkretegye a szerelmet, a szeretetet, a kapcsolatot, leválassza férfit és nőt egymásról,
Így lehetőleg magát, a családot tegye tönkre, és sajnos jól dolgozik. Nem véletlen az, hogy korunkra az is kérdésé lett, hogy szükség van-e még hagyományos, bibliai alapú házasságra egyáltalán. A keresztény kultúrkörhöz tartozó fiatalok számára nem evidencia, hanem sok esetben kérdés, hogy egyáltalán szükség van-e erre. Meg kell-e házasodnom, vagy ne? Elköteleződjek-e egy életen át valaki mellé, vagy inkább ne? Szociológiai kimutatások szerint a fiatalok körében egyre kevésbé népszerű a hagyományos családmodell és a házasság. Hogy itt tartunk, ennek sok oka van, és még nagyon sokféle kérdést megfogalmazhatunk a házasság és család témájában. Azonban azt ki kell tudnunk mondani, hogy a házasság körüli sok probléma egy jelentős része abból a tudatos támadásból származik, amely a hagyományos családmodellt éri. Ezek a folyamatok pedig gyorsuló ütemben érik el az embereket, változtatják meg a társadalmakat, és csak idő kérdése, hogy ezekből következően magukat, a nemzeteket is. Hiszen tudjuk is, a társadalom alapegysége a család alapja a házasság, minden nemzet döntő kérdése tehát a sorsa, a jövője, a holnapja szempontjából, hogy mi van és mi lesz a házasságokkal és a családokkal, hogy milyen állapotban lesznek azok, ha lesznek hosszú távon. A házasság intézményének szétzilálásával meggyengül a társadalom, mert atomizálódni fog, azaz széthullik emberekre, egyénekre a közösség. Hogyan történik ez? Család tönkretételét az új generációk számára a szabadosság népszerűsítésével, a szingli életmód propagálásával akarják elérni, felhasználják ehhez a genderkultuszt, valamint a különböző szexuális devianciák terjesztését is. És most csak röviden címszavakba még egyszer. Szabadosság, szingli életmód, genderkultusz. Szexuális devianciák. Tessék csak bekapcsolni a televíziót és megnézni, hogy milyen sorozatokat néznek a gyerekeink és az unokáink. Hogy milyen mesekönyveket adnak gyerekek kezébe, lehetőleg már az óvodába. Hogy mi árad az internetről. Hogy Hollywood milyen filmeket készít sorozatban. Ezek mind hatnak a fiatalokra, az új nemzedékekre. Akkor is, hogyha nem tudatosul bennük. Ha valaki 30-40 éve azt mondta volna nekünk, hogy Budapest utcáin Pride felvonulás lesz, mégpedig olyan színvonalon és minőségben, ahogyan látjuk a televízió képkockáin át, akkor talán nem hittük volna el. Ha valaki azt mondta volna akkor, hogy komoly politikai pártok és szereplők állnak majd melléjük és támogatni fogják őket a hagyományos bibliai családmodellt képviselőkkel szembe, talán nem is hittük volna el. Testvérek, szédítő tempóba történik az ember tönkretétele. Mert erről van szó. Ennek a folyamatnak ma csak egy részét érintgetjük. A házasságról és a családról gondolkozunk. És nem kell hozzá kereszténynek sem lenni, csak józannak, hogy bárki belássa, hogy egy olyan civilizáció, ami ezeket a folyamatokat először csak elnézi, aztán megengedi, végül támogatja, előbb vagy utóbb önmagát emészti fel. Hogy aztán valami új szülessen a romok felett, a régi romokon. Lehet, hogy épp ez volna a cél? De vajon a letűnőben lévő 2000 éves keresztény kultúra helyén, a keresztény kor, a halak kora után vajon mi következik? Vajon milyen világ jön el? Attól tartok, hogy sok keresztény fiatal sem látja, érzékeli kellőképpen, hogy milyen folyamatok zajlanak a világban, és hogy ezek a minket mindenhonnan elérő hatások hogyan állítják át, sok esetben még a keresztény emberek gondolkodását is. Ennek bizonyára az lehet az egyik oka, hogy a minket elérő információk is atomizáltak. A szociológusok egy jelentős része atomizálódó társadalom elnevezéssel illették azt az újfajta jelenséget, hogy a csökkenő házasságkötések, illetve magas válási számok okán lassan a társadalom alapegységének az egyén és nem a család tekinthető írják. A jelenségnek az eddig elmondottakon túl számos oka van még. Individualizmus, karrierközpontúság, a holtodiglan kényszerének fel nem vállalása, vagy éppen a média térnyerése, amely, hogy említettük, együtt jár az információ atomizálódásával is. És most idézek az egyik tanulmányból. Az emberi elme befogadó képessége véges, hiába áll rendelkezésünkre szinte végtelen mennyiségű információ, nem tudunk azokból többet befogadni, mint a tömegkommunikáció kora előtti generációk. Az instant híreket nem kérdőjelezi meg, nem tanúsít kritikus szemléletet, így könnyedén befolyásolhatóvá, manipulálhatóvá válik. A média pszichológusok szerint az információ atomizálódása hozzájárul az emberek szilárd világképének és értékrendjének széteséséhez, az önismeret romlásához, a kritikus szemlélet és ezzel együtt az önkritika hiányához. Ennek alapján azt is el lehetne mondani, hogy a fejlett civilizáció fejlettsége abban nyilvánul meg, hogy lassan felszámolja saját lét feltételeit. Ezt a rövid elemzést nem keresztény szociológus írja. Kedves fiataljaink, aki teheti, mert nem mindenki, de aki igen, házasodjon meg Isten rendje és akarata szerint. Aki teheti, vállaljon és neveljen fel minél több gyermeket keresztény értékrend szerint, és a keresztény tanítások szellemében. A mi korunkban ez a két vállalás, a gyermekvállalás, és a házasság kötés, és a gyermekvállalás és nevelés, önmagába hitvallás, kiállás az isteni rend és érték mellett, s ki, ha mi nem, sok a kérdés, a nehézség, a házasság előtt, arra készülve, persze benne élve is, minden házasság egyedi és titokzatos, minden párnak vannak harcai, és mindig maradt kérdésünk magunkról és a másikról. Óriási téma ez. Ezért is örömmel hadd mondjam nektek, hogy a gyülekezetünkbe szervezni fogunk olyan csendes napot, amelyre kimondottan a házas párjainkat fogjuk elhívni. Idén májusban azt szeretnénk, hogy legyen egy olyan nap, ahol ki a párjával, ige körül és a többi keresztény itt lévő házas párral együtt közösségbe tudjunk gondolkozni erről a nagyon sok kérdést, problémát és örömöt felvető nagy kérdés körről, hogy házasság. Testvérek, ha eddig arról kellett szólnunk, hogy sokféle rossz, ártó hatás érte el az embert, a házasság intézményét és a családot, ami veszélyezteti a társadalmakat, nemzeteket és végül a keresztény civilizációt, mert ma ebben a kontextusban gondolkozunk a házasságról, akkor igénk alapján lássuk azt is, hogy van Jézustól való feladatunk és parancsunk is ezek kapcsán. Minél erősebb a gonosz támadása, nekünk annál inkább és tudatosabban kell erősítenünk minden emberi közösségünket. családi, rokoni, baráti kapcsolatainkat, gyülekezeti közösségünket és házasságunkat is. A mi keresztény válaszunk az atomizálódás, az elszigetelődés, az elmagányosodás folyamatára, a közösségeink megerősítése. Hogyan? Alapigénkben Jézus azt mondta, új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Milyen ez a jézusi szeretet, amely oltalma a házasságnak, de minden emberi közösségnek, ahol jelen lehet. Jézus hozzánk való szeretetében ott az elengedés. A bűnös nőnek, akit házasságtörésen értek, azt mondja, megbocsájtottam neked, eredj el és többet ne vétkezz. Elengedés, bocsánat. Aki ezt egyszer igazán meghallja és átéli a saját életére nézve Krisztustól, hogy neked is van bocsánat, az ezzel a lelki attitűddel tud fordulni az emberekhez. És ha a keresztény házasságnak van kulcs szava, akkor ez az bocsánat, ahogy én abból élek, azt kell, hogy adjam újra és újra a társamnak. A jézusi agapé szeretet nem ömleng, nem folytogat, nem is szorít, de magát sebezhetővé teszi a másik előtt. Ez a szeretet szabad is. Hív, vár, nyitott, adni kész, nem kényszeríti önmagához a másikat, nincs benne semmi erőszakosság, szabad tőle eltávolodni is, de mindig visszavár, mint a tékozló fiúk atya az ő gyermekeiket. Ahogyan Jézus elfogad minket a hibáinkkal, sebeinkkel, tévedéseinkkel együtt is, általa mi is elfogadhatjuk a másikat hibáival, gyengeségeivel együtt is. Ez a szeretet nem menekül el. Ez a szeretet minden élethelyzetben jelen van, egészségben, betegségben, szenvedésben és halálban. Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Ez a jézusi szeretet új kötődést hoz létre Isten és ember és ember között új világot épít. Azok a közösségek, akik ebben a mai szellemi lelki dúlásban tapasztalják Jézus szeretetét és tovább élik, ők lesznek Jézus tanítványai ebben a világban. Új közösséget, új világot építenek a Földön. Mit mondott Jézus? Miről ismeri meg mindenki, hogy az ő tanítványai vagyunk? Ha szeretni fogjuk egymást úgy, ahogyan ő szeretett minket. Az egyház hirdetheti a 10 parancsolatot, az egyébként fontos dogmáit, nagy tantételeit, évezredes felismeréseit és igazságait. Mind fontos, de a világ nem ezekről fogja felismerni, hogy vannak még Jézushoz tartozó emberek itt a Földön. Hirdethetjük a Bibliát, Krisztust, lehetünk felkészült hittan oktatók, kiváló presbiterek, jól készült papok és hívek. A világ nem erről ismeri fel, hogy Jézuséi vagyunk, hanem ha mindinkább szeretjük egymást. Testvérek, a keresztény otthonok, ahol a férj és a feleség szereti Jézust, és szeretik egymást, mindenféle bizonságtételnél hitelesebbek és többet érnek. És a korunk mind inkább ilyen atomizálódó, elszigetelődő, elmagányosodó embereket fog teremteni. Annál inkább az lesz. Egy atomizálódó korban, ha betér egy nem hívő ember egy keresztény otthonba, rögtön megérzi, hogy itt valahogy olyan jó. Itt békesség honol. És mikor onnan kilép, az idéződik föl benne, hogy de jó lenne ide újra jönni. Eszembe jutottak családok, akiknél járva ezt éreztem, hogy mindenféle keresztény máz és manír nélkül egyszerű, tiszta krisztusi békét és szeretetet árasztottak magukból. Nem sok nagyobb csoda van ám ennél. Ha a mi korunkban vannak ilyen házak, otthonok, az ilyen családokban felnövő gyermekek nem is tudják, hogy milyen életre szóló ajándék részeseik, és hogy milyen előnnyel indulnak az életbe nem hívő és nem ilyen családi házakba felnövő társaikhoz képest. Kis Édenben, paradicsomban nőnek ám föl, nem is tudva azt, mert férfi és nő együtt imágó Dei, Isten képmásai a világban, Isten teremtési akarata és rendjei szerint. És ha ezt a képet meg is rontotta a bűn, Jézus arcában és tette által újra rajzolódik. A keresztény házasság azért is titok, mert kiábrázolhatja eredeti Isten képűségünket, magát a Teremtőt. Micsoda lehetősége, felelőssége, nagy reméltatása ez minden keresztény házas párnak. Jézus ezt az új parancsot, ezt az új törvényt a lábmosás után adta át a tanítványainak. Az új parancs valódi újdonsága nem egy Jézus által hozott magasabb erkölcsiségben tetten érhető. Nem egy magasabb morálban fejeződik ki. Sőt, ennek a jézusi új szeretet parancsolatnak éppen nem a külső teljesítményre való felszólítása lényege, hanem létünk új alapja, amelyet ajándékba kaptunk. Az újdonság forrása az az ajándék, hogy a mi létünk együtt lét Krisztussal. Ettől új ez a szeretett törvény. És egyben ezért misztérium és titok. Aki ezt a minőségű életet ajándékozza a közösségeinek, különösen pedig társának, az életet, mégpedig örök életet hirdet és munkál, kiábrázolva eredeti képünket, amely valamikor teljesen Istenre hasonlított. Szeretett testvéreim, befejezem azzal, hogy minden embernek, minden keresztény embernek van küldetése, akár házasságban él, akár nem. Hogy küldetésünket betölthessük a világba, Jézus új parancsolatát kell betöltenünk, ami így szól, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, szerető mennyei édesatyánk, az igét, az útmutatást, a figyelmeztetést, a felszólítást. Köszönjük, hogy nyitogatott szemünket és nyitogatott szívünket. Köszönjük, hogy tisztán láthatjuk, és ha nehéz, akkor is látnunk kell, hogy a család és a házasság folytonos támadás alatt áll. Köszönjük, hogy Jézus, te pedig olyan igéket írsz a szívünkbe és az elménkbe, amelyekkel véded az emberi közösségeket, így a házasságot is. Köszönjük ezt a nagy és nehéz új törvényt, ami attól új, attól titokzatos és mélységes, hogy te magad vagy ott jelen benne, abban a szeretetben, amit szeretnél megjeleníteni és kiformálni emberi közösségeinkben, és ebben a legszemélyesebben, a házastársi szövetségünkben is. Urunk, nagyon magasra tetted a mércét. Ha magunkat nézzük, akkor őszintén csak azt mondhatjuk, hogy mi nem tudunk azzal a minőséggel szeretni másokat, de még a hozzánk legközelebb állókat sem, mint ahogyan te szerettél bennünket. Köszönjük, hogy mégis ezt akarod. Köszönjük, hogy minden ige hallgatás, minden veled eltöltött idő személyesen vagy közösségben ezt munkálja, hogy te növekedj bennünk, Krisztus, hogy mi alábbszálljunk, és te növekedj bennünk, hogy ez a fajta, ez a minőségű szeretet egyre inkább éltesse kapcsolatainkat. Kérünk, Krisztusunk, királyunk, hogy hadd lehessen ez így velünk, bennünk és általunk, és hadd lehessünk így olyan emberekké, családokká, és az otthonunk olyan otthonná, ahova betérnek emberek. Minket, mint remény emberei látnak, akikben ott az élet, akikben ott a reménység, akikben ott a holnap ígérete, mert ott lakik bennük a te szereteted. Segíts, Urunk, hadd legyünk ilyen embereiddé, és az otthonaink hadd lehessenek ilyen otthonokká, kegyelmedből. Amen. Jézustól tanult imát mondjuk el közösen fennhangon, ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjuk az áldást. Jézus mondja, új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a reformátusok lapját és az irat terjesztés szolgálatát. Jövő heti gyülekezeti alkalmaink. Kedden 18 óra 30 perctől összevont FIFA férfi órát, szerdán este fél héttől mini ifi órát tartunk. Csütörtökön 16 órától a felső tagozatosok, 17 órától az alsó tagozatosok gyermekeink hittan óráját tartjuk meg. Pénteken 16.30 órától Agnus, 18 órától Juvenis, 18.30 órától felnőtt ifi órákat tartunk. Vasárnap 10 órától nyilvánosan is látogatható ünnepi istentiszteletünk lesz. Tekintettel arra, hogy a hivatal két helyiségében felújítási munkák zajlanak, a gyülekezeti termekben pedig még ezután kezdjük a munkálatokat, és az átköltözések okán minden helyiségünkben elég nagy a zsúfoltság és a rendetlenség, a hétközi alkalmakat még egy ideig online fogjuk tartani. Ez alól kivételt képeznek a hittan órák. Kedves testvérek, a gyülekezeti számítógépes nyilvántartásunkat frissíteni szükséges. Minden alkalommal, amikor gyülekezeti körleveleket küldünk ki, minimum 20-30 darabot visszaküld a posta különböző megjegyzésekkel. Kérjük azokat a testvéreinket, akik költözködtek az elmúlt esztendőbe, de nem jelentették be címük változását, ezt tegyék meg a hivatalunkba. Akik átutalással fizetnek, de eddig még nem írták meg lakhelyüket, címüket, legyenek kedvesek, írják meg egy e-mailben, vagy írják bele a megjegyzés, az utalás megjegyzés rovatába a pontos postai címüket, hogy el tudjuk őket is érni. Hirdetem a konfirmációt. Jelentkezni a honlapról letölthető kérdőív kitöltésével és visszaküldésével lehet. Az első konfirmációi órát tervezettem, február 20-án szombaton 10 órától fogjuk megtartani, a szülői értekezletet pedig másnap, február 21-én vasárnap, az Isten tiszteletet követően. A honlapon további információkat találnak az érdeklődők. Hirdetem, hogy február 14-én, jövő héten vasárnap, az Isten tiszteletet követően presbiteri gyűlést fogunk tartani. Kérem, hogy a jelenlévő presbiter testvérenek iratkozzanak föl jegyzőúrnál, a jegyzőúrnál található jelentkezési ívre. Korábban hirdettük, hogy az első nyilvános Isten tiszteleten mindenki, aki szeretne, húzhat majd évnyitó igét. Ígéretünk szerint erre ma lehetőség lesz, az Isten tiszteletet követően a kopjafánál. Itt húzhatunk tehát újévi igét. Akik hivatali ügyet szeretnének intézni, azok számára jelezzük ismét, hogy irodánk jelenleg a nagyterem babaszobájában működik. Végül kérjük a testvéreket, hogy az udvaron is tartsuk a védőtávolságot, és lehetőség szerint hagyjuk magunkon az arcmaszkunkat. Mi lelkipásztorok egy darabig még nem fogunk az ajtóba kimenve készfogással elköszönni. Előre is köszönjük a testvérek megértését. Záró énekünket keressük ki, ez a 395. számú énekünk, ennek harmadik versét énekeljük. 395. számú dicséretünk harmadik verse így kezdődik, nevelj minket egyességre, mint atyáddal egy te vagy.